happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Szent Szellemben, tűzben merít alá, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És az én testem a Szent Szellemnek a temploma, mert Isten Szelleme lakozik én bennem, és a Szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a Szent Lélek az, aki engemet életre kelt, életre keltette a szellememet, a lelkemet, és életre fogja kelteni a fizikai testemet is, hogy romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges testet nyerjek az Úr Jézus Krisztusnak a dicsőséges visszajövetelekor. Ezért a mai napon is oda szánom a testemet az Úr Jézus Krisztusnak, hogy a Szentlélek által igazságnak az eszköze legyen, és használjon engemet Isten az ő királyságának a hirdetésére, képviseletére, szolgálatára, most és mindörökké, a Názáreti Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 5. rész. Miután Salamon befejezte az örökkévaló templomának az építését és berendezését, bevitte Isten házának kincses kamrájába mindazt az aranyat, ezüstöt és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid az örökkévalónak szentelt. Ezután Salamon összehívta Jeruzsálembe Izrael vezetőit, a törzsek fejedelmeit és a nemzetségfőket, hogy Dávid városából, vagyis Sionból felvigyék a templomba az örökkévaló szövetség ládáját. Tehát a 7. hónapban összegyűlt Izraelből minden férfi a királyhoz az ünnepre. Amikor Izrael összes vezetői együtt voltak, a léviták rudak segítségével felvették a szövetségládát a vállukra. A papokkal együtt felvitték a templomba a szövetségládát, a találkozás sátorát és az összes szent eszközt is, amely addig a sátorban volt. Útközben Salamon király és Izrael egész közössége, amely a király hívására összegyűlt a szövetségláda előtt, juhokat és marhákat áldozott Istennek. Olyan sok állatot feláldoztak, hogy meg sem számolták őket. Azután a papok bevitték az örökkévaló szövetségládáját a helyére, a szentek szentjébe, amely a templom legbelső része, és elhelyezték a kerubok szárnyai alatt. A kerubok kiterjesztették szárnyaikat, és fölülről betakarták a szövetségládát és annak rúdjait. A szövetségláda rúdjai olyan hosszúak voltak, hogy a rudak vége látható volt a szentéből, de a templomon kívülről már nem látszottak. Ezek a rudak a mai napig is ott vannak. A szövetségládában nem volt más, csak az a két kőtábla, amelyeket még Mózes helyezett el abban a Hórebhegynél, amikor az örökkévaló szövetséget kötött Izrael népével, miután Egyiptomból kivonultak. A papok valamennyien megszentelték magukat, csoportbeosztásuktól függetlenül, ezért mind bemehettek a szentébe. Amikor pedig kijöttek onnan, az énekes léviták már ott álltak az oltár keleti oldalánál, és készültek az örökkévaló dicséretére. Ott volt mind a három csoportjuk, Ászáv, Hémán és Jedutun vezetésével. Mindegyik vezető mellett felsorakoztak a fiaik és a rokonaik fehér lemvászonruhákban, kezükben a hangszereikkel, hárfákkal, lantokkal és cintányérokkal. Mellettük állt még 120 pap is a trombitákkal. Az összes énekes és zenész egy szívvel, lélekkel és egymással összhangban dicsérte az örökkévalót. Úgy hallatszott, mintha egyetlen ember énekelt volna. Amikor hálát adtak az örökkévalónak, és dicsérték őt trombitákkal, cintányérokkal és egyéb hangszerekkel, és ezt az éneket énekelték, jó az örökkévaló, kegyelme és hűséges szeretete örökké tart! Akkor az örökkévaló házát fénylő felhő töltötte meg. Az örökkévaló dicsősége betöltötte Isten templomát, annyira, hogy a papok nem tudtak a helyükre állni, és nem tudták a szolgálatukat végezni. Hatodik rész. Akkor Salamon király szólalt meg. Az örökkévaló mondta, hogy sűrű felhőben fog lakni. Örökkévaló, dicsőséges házat építettem neked. Helyet készítettem számodra, hogy ott lakjál örökre. Ezután a király megfordult, és megáldotta Izrael közösségét, az egész népet. Akkor mindenki felállt, és úgy hallgatta a király szavait. Ő pedig ezt mondta. Áldott legyen az örökkévaló, Izrael istene, aki most beteljesítette hatalmával, amit apámnak, Dávidnak megígért. Mert ezt mondta neki. Attól a naptól fogva, hogy népemet kihoztam Egyiptom földjéről, mindmáig nem választottam ki egyetlen várost sem, Izrael egyik törzséből sem, hogy ott építsenek nekem házat, amelyben nevem lakozzon, és nem választottam senki ember fiát, hogy uralkodó legyen népem, Izrael fölött. Most azonban kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy a nevem ott legyen, és kiválasztom Dávidot, hogy népemnek, Izraelnek a vezetője legyen. Apám, Dávid elhatározta, hogy Izrael istene az örökkévaló nevének templomot épít, de az örökkévaló ezt mondta neki. Látom, elhatároztad, hogy házat építesz nevemnek, és ezt jól gondoltad, de mégsem te fogod felépíteni azt a házat, hanem a fiad, aki tőled származik, s még csak ezután fog majd megszületni. Ő fogja felépíteni azt a házat nevemnek. Az örökkévaló beteljesítette ígéretét, amelyet mondott, mert valóban apám, Dávid helyére léptem, Izrael trónjára ültem, ahogy az örökkévaló megígérte. Ezen fölül felépítettem a templomot az örökkévaló, Izrael istene tiszteletére. Elhelyeztem ott a szövetségládát, amelyben az örökkévaló szövetsége van, amelyet Isten kötött Izrael fiaival. Ezután Salamon az örökkévaló oltára elé állt, Izrael egész összegyűlt népével szemben, és felemelt karjait kitárta. Majd felment egy bronzemelvényre, amelyet erre a célra készítetett, és az udvar közepén helyezett el. Az emelvény széle hossza 5 könyök, a magassága pedig 3 könyök volt. Az emelvényen térdre esett az összegyűlt sokasággal szemben, és karjait az ég felé tárva, így imádkozott. Ó, örökkévaló, Izrael istene! Nincs hozzád fogható Isten sem égen, sem földön. Te megtartod a szövetséget, amelyet szolgáiddal kötöttél, és hűséges szereteted állandó marad azok iránt, akik teljes szívvel lélekkel járnak jelenlétedben. Megtartottad, amit apámnak, Dávidnak megígértél, és beteljesítetted hatalmaddal, amit mondtál. Most hát, örökkévaló, Izrael istene! Tartsd meg és teljesítsd be, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor azt mondtad. Mindörökké valamelyik férfi leszármazottat fog a szemem előtt Izrael trónján ülni, mint király, ha a fiaid is vigyáznak rá, hogy törvényem szerint éljenek, ahogyan te a jelenlétemben élsz. Most hát örökkévaló, Izrael istene, teljesítsd be, amit szolgádnak, Dávidnak ígértél. De hogyan is lakhatna Isten a földön, az emberek között? Hiszen téged örökkévaló az egész menny, még a legmagasabb menny sem tud magába fogadni. Mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem. Mégis hallgasd meg, kérlek, szolgád imádságát és könyörgését. Örökkévaló Isten, hallgass meg engem, mikor hozzád kiáltok, és hozzád imádkozom, hiszen a szolgád vagyok. Legyen ez a ház szüntelen a szemed előtt, figyelj rá, hiszen te mondtad, hogy ide helyezed nevedet. Hallgass meg szolgád imádságát, amikor a templom felé fordulva hozzád imádkozik. Hallgass meg szolgád és néped imádságát a jövőben is, amikor majd a templom felé fordulva hozzád imádkoznak. Hallgass meg a mennyből, lakóhelyedről őket, és amikor elfogadod imádságunkat, bocsáss meg nekünk. Amikor valaki vétkezik a társa ellen, és ide kell jönnie, hogy az oltár előtt esküdjön meg ártatlanságára, és ide áll oltárod elé ebben a házban, és esküdtesz. Akkor hallgass meg őt a mennyből, és ítéld meg szolgádat. A bűnösnek fizess meg tettei szerint, az ártatlannak pedig szolgáltas igazságot, és mentsd fel a vád alól. Amikor néped, Izrael az ellenségtől vereséget szenved, mert vétkezett ellened, de azután visszatér hozzád, és megvallja nevedet, imádkozik és könyörög előtted ebben a házban. Akkor hallgasd meg népedet a mennyből, bocsásd meg bűneit, és hozd haza őket a földre, a amelyet őseiknek és nekik adtál. Amikor bezárod az eget, hogy ne essen az eső, mert néped vétkezett ellened, de azután e templom felé fordulva imádkoznak hozzád, megvallják nevedet és elfordulnak bűneiktől, mert megfenyítetted őket, akkor hallgasd meg őket a mennyből, bocsásd meg szolgáid, egész néped bűneit, és tanítsd őket a jó útra, hogy azon járjanak, és küldj esőt a földre, amelyet örökségül adtál népednek. Amikor éhínség sújtja azt a földet, vagy halálos járvány pusztítja népedet, vagy vándorsáska, kártékony bogarak, illetve betegségek pusztítják földjeinken a termést, vagy ellenség ostromolja városainkat, vagy más csapás, betegség, vagy egyéb baj zúdul ránk, és ha akár egy ember, akár az egész néped, Izrael kitárt karokkal imádkozik és könyörög e hely felé fordulva, mert mindenki maga tudja, milyen fenyítést kapott és mit szenvedett, akkor hallgasd meg őket a mennyből, lakóhelyedről, és bocsásd meg vétkeiket, és bánj velük tetteik szerint. Hiszen látod a szívüket. Bizony, egyedül te tudod, mi van az ember szívében. Igen, hallgasd meg őket, hogy féljenek és tiszteljenek téged, hogy utadon járjanak, ameddig csak élnek a földön, amelyet őseinknek adtál. Amikor az idegen, aki nem népedhez, Izraelhez, hanem valamely más nemzethez tartozik, messze földről eljön nagy nevedért, hatalmadért, kinyújtott karodért, és imádkozik a templom felé fordulva, akkor hallgasd meg őt a mennyből, lakóhelyedről, és add meg mindazt, amit kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje neved, féljenek és tiszteljenek téged, ahogy a néped, Izrael féli és tiszteli neved, és hogy megtudják, hogy ez az a ház, amelyet építettem, ahol a te nevedet segítségül hívják. Amikor néped hadjáratra indul ellenségei ellen azon az úton, amelyen küldöd őket, és imádkoznak hozzád a város felé fordulva, amelyet magadnak választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem, akkor hallgass meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és segítsd meg őket. Amikor néped vétkezik ellened, mert nincs ember, aki ne vétkezne, te haragodban ellenségeik kezébe adod őket. Azok meg fogságba viszik majd őket a közelbe vagy távolra. A fogságban azonban néped majd feléd fordul, és így könyörög hozzád. Vétkeztünk, bűnösök vagyunk, gonoszul cselekedtünk. Igen, amikor majd teljes szívvel, lélekkel visszatérnek és imádkoznak a föld felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé fordulva, amelyet választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem, akkor hallgasd meg a mennyből, lakóhelyedről imádságukat és könyörgésüket. Segítsd meg őket, és bocsásd meg népednek, hogy vétkeztek ellened. Istenem, kérlek, mostantól fogva nézz azokra, akik e helyen imádkoznak, és figyelmesen hallgasd meg könyörgésüket. Most hát, örökkévaló Istenünk, indulj és jöjj nyugvó helyedre, te és hatalmad szövetség ládája. Papjaid öltözzenek üdvösségbe, hűséges követőid pedig örvendezzenek jóságodnak. Örökkévaló Istenünk, ne fordulj el felkent királyodtól. Emlékezz szolgád Dávid iránti hűséges szeretetedre.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nem véletlenül emeli ki az új szövetség is a Jézebel szellemét, mint a paráznaságnak, a megrontásnak a jelképét, amit nagyon gyakran mi csak a varázslással azonosítunk, de a varázslás előtt mindig rontás áll, és a varázslás újön, utána jön. Tehát újra ismétlem, ahogy a Jézabelnek mindig ez volt a, és mindig ez lesz a fegyvere, ezért vigyázni kell és figyelni kell, hogy amikor hallgatok valamit, milyen vágyakat és kívánságokat kelt föl. Akár filmet nézek, akár olvasok, nézem a lelkembe, hogy az mit eredményez, hogy tisztátalan érzékeket vagy szenvedélyeket hoz létre illegális dolgok iránt, bűnök felé, akkor nyilvánvalóan akár mennyire is lehet dicsérni ezt a műalkotást, de mindenféleképpen van benne valami olyan, ami alkalmas arra, hogy az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatot megrontsa. És ezért gyakran az emberek nem figyelnek, amikor akár kulturális terméket fogyasztanak, vagy emberekkel vannak közösségben és beszélgetnek, hogy a lelkükben milyen folyamatok indulnak el. És nyilvánvalóan nem a rossz társaságok, hanem abban a rossz társaságban vannak olyan személyek, akikben olyan szellem van, amely az emberekben olyan vágyakat hoz létre, amely az megrontja az embereknek a jó erkölcsét, az Istennel való kapcsolatát. Vagyis föl szabadít bennük olyan hajlamokat, amelyek alantassak. A legrosszabb hajlamát hozza ki sokszor Jézabel szelleme az emberből. És mindegyikünkben van óember, mindegyikünkben ennek az óembere rossz hajlamokat tartalmaz, tehát nagy az affinitása a bűnre, a lázadásra, hogy az óember meg van romolva a családság kívánsága által. Na most a keresztény életben is, amikor már eltemet az óembert, és új ember vagy igazságban és valóságos szentségben, akkor is, ha nem figyelsz, bekerülhetsz egy olyan befolyás alá, amely észrevétlenül szellemi értelemben kell érteni, magadra ölti, fölhúzza rád az óemberedet. És csak hirtelen az veszed észre, hogy kiestél a hitből, és elveszítetted a szent, vagy hát észre se veszed gyakran, ez a probléma a romlásnak, hogy észre se veszi az ember, hogy visszasüllyedt a testi szintre, és a testi kívánságok, romlott vágyak uralják lelkét és a szellemének orientációját. Elfordította az embernek a lelkét és a szellemét az Úrtól olyan dolgok felé, ami egészen biztos, hogy az embernek az életében hanyatlást, bukásokat, romlásokat fog előidézni, ami által aztán az ellenség újra ki tudja építeni az uralmát, kontrollját, irányítását az ember sorsa fölött. Tehát Jézabel szellemének ez az legalapvetőbb tevékenysége, hogy a romlott vágyakat tudja fölkelteni, illetve az embernek a legaljasabb énjét hozza mindig felszínre, azt energizálja, azt erősíti, és ennek következtében az ember valóságosan rossz emberré válik. Az Úr pedig, az Úr szelleme a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a Szentléleknek is az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon. A belső embernek az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen. Hitben, reménységben, szeretetben, a Szentlélekkel való személyes közösségben, a Szent Szellemnek a jelenlétében.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Többé nem tudtam részt venni azokban a csapatjátékokban, amiket a többi fiú tanítás után játszott.
Ne válasz Démoszt, nem hal túl jól, pusmogták.
Tehát sokat voltam egyedül, amit nem bántam különösebben. A farmon a kedvenc elfoglaltságom a kukorica gyomtalanítása volt, mivel így jó messzire el tudtam menni, és hangosan beszélhettem az Úrhoz. Életem 12. és 13. nyarán a hosszú folyosók félhomája volt az én zöld templomom, melynek boltívét a fejem felett átívelő erezett levelek alkották. Ott úgy emelhettem fel a kezemet, ahogy a férfiak szokták a gyülekezetben. Hadd halljalak újra, Jézus! Nem az orvos szavaira figyelek, aki szerint lehetetlen, hogy meggyógyuljak. Mennyire jól emlékszem annak az 1926-os vasárnapnak minden részletére. 13 éves voltam. Emlékszem, ahogy felkeltem és felöltöztem új otthonunk első emeletén lévő szobámban. Apámnak ekkorra már 1000 tejelő tehene volt, így fel tudott építeni egy kétszintes, spanyol stílusú házat, fehér stukkóval díszített falakkal és piros cseréptetővel. Furcsán éreztem magam a gyülekezetbe való készülődés közben. Furcsán, de jó értelemben, mintha az egész testemet valami különleges szellemi atmoszféra vette volna körül. A reggeli éneklésre lementem a hosszú csiga lépcsőn. A szüleim és a húgaim már az asztal körül ültek. Ekkorra ugyanis további 3 kislánnyal bővült a család. A legkisebb, Florence, még csak egy totyogó 2 éves volt. Ám a 4 idősebb lány izgatottan csacsogott a városba tett heti látogatásainkkal kapcsolatban. Próbáltam becsatlakozni, de csak hamar feladtam. Hogyan lehet motyogó emberekkel beszélgetni? Többé már nem öreg lovunk Jack húzta vasárnaponként a kocsit a gyülekezetbe vezető 25 kilométer hosszú úton. Egy évvel korábban ugyanis, amikor Jack 16 éves lett, apám kitette a legelőre, hogy élete hátralevő részét a jól megérdemelt visszavonultságban tölthesse. A helyére egy hosszú, fekete Studebaker túrakocsi került, vászontetővel, no meg egy láda póttengellyel a hátsó ülés alatt, az egyenetlen útviszonyok miatt. A gyülekezetben izgatott morajlás hallatszott. Egyetlen olyan személy sem volt a teremben, aki nem emlékezett volna az előző héten történtekre. A gyülekezet egyik női tagjának édesanyja 2 hónappal korábban elhagyta Örményországot, hogy a lányához utazzon Amerikába. Ám azóta semmi hír nem érkezett felőle, a lánya pedig teljesen kétségbe volt esve. Amint a gyülekezet imádkozni kezdett az ügy mihamarabbi megoldódása érdekében, Eszter nagynéni férje, George Stefanian nagybácsi hirtelen felállt és az ajtóhoz sietett. Sokáig állt ott az utcát bámulva, a távoli horizontot fürkészve. Végül megszólalt. Édesanyád jól van. 3 napon belül megérkezik Los Angelesbe. 3 nap múlva az idős asszony tényleg megérkezett. Így a szóban forgó vasárnap a nagy várakozás hangulatában telt. Mindenki azt találgatta, hogyan fog megnyilvánulni az úr következő áldása. Talán valaki meggyógyul? Esetleg valaki vezetést kap egy konkrét dologgal kapcsolatban? Miközben én is ezen töprengtem, valami furcsa dolog vette kezdetét. Nem valaki mással, hanem éppen velem. Ahogy a hátsó padon ültem a többi fiúval, azt éreztem, mintha egy nehéz gyapjú takarót terítettek volna a vállamra. Ilyetten körbenéztem, de láttam, hogy senki nem ért hozzám. Megpróbáltam mozgatni a karjaimat, de ellenállásba ütköztem, mintha a vízből akartam volna kiemelni őket. Az állkapcsom hirtelen remegni kezdett, mintha hideg rázott volna, habár a takaró meleget adott. A torkom hátsó részében lévő izmok megfeszültek. Hirtelen késztetést éreztem arra, hogy elmondjam Jézusnak, hogy szeretem, de amikor szólásra nyitottam a számat, olyan szavak jöttek ki rajta, amiket nem értettem. Tudtam, hogy sem nem örmény, sem nem spanyol, de még nem is angol szavak. Mégis úgy ömlöttek belőlem, mintha egész életemben ezt a nyelvet beszéltem volna. A mellettem ülő fiú felé fordultam, aki széles vigyorral figyelt. Démosz megkapta a Szent Szellemet! Kiáltotta, mire az egész gyülekezet hátrafordult. Valaki feltett nekem egy kérdést, és bár tökéletesen értettem, csak a feltörő vidám szavakkal tudtam neki válaszolni. Az egész gyülekezet éneklésbe és Isten örömteli dicsőítésébe kezdett, miközben én az új nyelven magasztaltam az Urat. Még órákkal később is, amikor az autóban ülve hazafelé tartottunk, akárki szólt hozzám, a mennyei nyelven kapott választ. Felmentem a szobámba, bezártam az ajtót, és még ekkor is csak áradtak belőlem az extatikus, érthetetlen szótagok. Felvettem a pizsamámat, és leoltottam a lámpát. És abban a pillanatban az Úr jelenléte sokkal erősebben szállt rám, mint azelőtt bármikor. Olyan volt, mintha az a láthatatlan köpeny, ami egész este a vállamon nyugodott, elviselhetetlenül nehézzé vált volna, bár egyáltalán nem volt kellemetlennek mondható. Teljesen belesüllyedtem a padlóba, és tehetetlenül feküdtem a szőnyegen. Képtelen voltam felkelni és ágyba menni. Nem ijesztő megtapasztalás volt, hanem jótékony és felüdítő, mint egy különleges pillanat, mielőtt az ember mély álomba zuhan. Ahogy ott feküdtem a szobámban, az idő végtelenné vált. És ebben az örökké valóságban egy hangot hallottam. Valójában már jól ismertem azt a hangot, mivel gyakran hallottam a zöld katedrálisomban a kukoricaföldön. Démosz, fel tudsz ülni? Kérdezte a hang. Megpróbáltam, de hasztalanul. Valami hihetetlenül erős, mégis végtelenül gyengéd erő a földön tartott. Tudtam magamról, hogy erős fiú vagyok. No, nem annyira, mint Aram Musegán, de igazán szívós gyerek voltam 13 éves létemre. Most azonban még annyi erősen volt az izmaimban, mint egy újszülött borjúnak. Démosz, fogsz valaha is kételkedni a hatalmamban? Szólt ismét hozzám a hang. Nem, Úr Jézus. A kérdés háromszor megismétlődött, és én mindháromszor megválaszoltam. Majd hirtelen azt éreztem, hogy a körülöttem lévő erő a bensőmbe árad. Egy ember feletti energia áradását éreztem, mintha azon nyomban ki tudtam volna repülni a házból, és egyenesen a mennyekig tudtam volna vitorlázni Isten erejében. Úgy éreztem, mintha Isten látószögéből tudnám szemlélni felülnézetből a földet, és az ő mennyei pozíciójából, ahol ismeretlen a hiány, látnám az összes emberi szükséget. És mindeközben azt súgta a szívembe, Démosz, a hatalom minden keresztény elsőszülöttségi joga. Fogadd el az erőt, Démosz!
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Elérkeztünk a Hitlife-ban az igeidőhöz, a vendégünk Nagy József, a Híd gyülekezete lelkésze evangélistája. Ma tovább folytatjuk a múlt csütörtökön elkezdett, most már sorozatnak mondható témát, az pedig a gyógyulás. Ma hallgatói kérdéseket fogok feltenni, illetve ismét nagyszerű bizonyságokat hallhattok, és természetesen ma is az Isten igéje lesz a középpontban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a műsorban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat is, és nagyon örülök, hogy együtt tölthetjük ezt a igeidőt, és arról gondolkodhatunk, beszélgethetünk, hogy Isten ma is gyógyítja a betegeket.
Így van. Én felteszem akkor az első hallgatói kérdést, és akkor utána beszélgetünk tovább. Mi a célra törőbb? Naponta imádkozni, hogy az ember maradjon egészséges, vagy amikor gond van, tehát valaki megbetegszik, akkor gyorsan imádkozni ezért?
Hát úgy gondolom, hogy minden nap jó hálát adni az Úrnak, hogy az Úr egészséget ad, megszabadít a betegségből, de hogyha az embert megtámadja a betegség, akkor nyilván, hogy akkor imádkozik, hogy az Úr gyógyítsa meg. De jobb nem betegnek lenni, és megőrizni az egészséget, de ha mégis megtámadja az embert a betegség, akkor sem kell kétségbe esni. De előre nem kell félni attól, hogy nehogy betegek legyünk, akkor mit csináljunk, hogy nehogy betegek legyünk, mert a félelem viszont ajtót nyit a betegségek támadásának.
És hogyan lehet hatékonyan ezt a mindennapi háladást, hogy ne legyen mantraszerű, ahogyan tegnap Sándor pásztor is az Isten tiszteleten említette, hogy ne minden nap ugyanazt mondogassuk, mert akkor azt az ellenség kiismeri egy idő után, és nem lesz hatékony.
Hát a Biblia igéket kell megvallani, abból van jó sok a gyógyulással, egészséggel kapcsolatosan is, és hát lehet változatosan megvallani Isten igéjét, mert a Jézus, ami megvallásunknak a főpapja. Tehát amikor mi megvalljuk a hitünket, Isten igéjét kimondjuk, akkor Jézus fönt a mennyben képvisel minket, és ott a homológia szó szerepel, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. Tehát, hogy Jézus, amit mond, mi is ugyanazt mondjuk, és a beszédünkkel nagyon befolyásoljuk az egészségi állapotunkat is, meg az anyagi életünket, a sorsunkat, mindent. Ezért jó dolog, hogy figyelmezünk a mi megvallásunk főpapjára, Jézus Krisztusra, és azokat az igéket, vannak bizonyos igék, amiket jó mindig rendszeresen megvallani. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen mantraszerűen, hanem mert lehet azt is mantraszerűen mondani, amit nem minden nap csinál az ember, hanem amikor szívünkkel elhisszük, és a szánkkal kimondjuk, akkor működik csak az ige. Tehát ha csak úgy kimondjuk, de nem hisszük, akkor nem működik. Tehát hinni is kell benne, hogy mondja Jézus, hogy amikor, hanem higgyétek el, hogy amit imáitokban kértek, azt megkapjátok, és akkor meg lesz nektek. Viszont a hitünket azáltal tudjuk erősíteni, hogyha az igét többször megvalljuk, mert a hit hallásból van, az meg Isten igéje által. Tehát például jó dolog hangosan is olvasni a Bibliát, mert amikor hangosan olvasod, akkor hallod is, a hited is növekszik tőle, és akkor nagyobb hittel tudsz imádkozni is.
Érdemes konkrét betegségeket kell szemben is imádkozni? Most arra gondolok, hogy akinek például a felmenői között volt valami, ami öröklődik, mert amúgy rengeteg betegség van, tehát
hát igen,
lehet sok, ezt végigvenni a listát.
Sok olyan van, akinek vannak a családtagjában rákosok, vagy szív- és érrendszeri problémások, vagy egyéb más egészségügyi problémával küzdködők, hát őnekik, hogy nagyon fontos, hogy ne féljenek attól, hogy ők is magyarok lesznek, mint a szüleik voltak, vagy a nagyszüleik. De viszont jó dolog odafigyelni, és de nem félelemből, hanem hitből megvallani, hogy az Úr Jézus megváltott engem az őseimtől örökölt átkoktól, betegségektől, és én már Isten gyermeke vagyok, új teremtés vagyok, a vízkeresztségben meghaltam, a világnak, a bűnnek, önmagamnak is, a betegségeknek is, most már Jézusban új ember vagyok, és Jézus sebeiben meggyógyultam. Tehát vannak olyan alap dolgok, amiket jó minden nap hitáltal megvallani, és hálát adni. Tehát jobb dolog egészségesnek lenni, mint a betegségből meggyógyulni. Mert végül is az akkor megőrzi az Ura testünket a fizikai támadásoktól, az ördögnek a támadásaitól. De mégis előfordul olyan, az Úr, ami gyógyítónk, Jézus, ami szabadítónk. Jézus neve is azt jelenti, hogy szabadító, mert az Úr ki akar szabadítani a betegségből, el akarja venni a betegségeket. Nem szabad, hogy féljünk tőlük.
Ezek szerint akkor a félelemnek a leküzdése az már egy kulcs a sikerhez.
Igen, hát Jobbnál volt például, sokan nem veszik észre, hogy a Bibliából nem figyelnek föl rá, hogy igazából nem csak az volt a Jobbnak a problémája, hogy az ördög az Isten előtt kikérte őt, és hogy megpróbálja, hanem a Jobb részéről is volt egy probléma, ugyanis mondja Jobb, hogy amitől rettegtem, amitől féltem, az esett rajtam. És amikor áldozatokat mutatott be Istennek, akkor attól félt, hogy a gyerekei nehogy vétkezzenek Isten ellen, és a imái, az áldozatai félelemből fakadtak. Nem, mert attól félt, hogy valami rossz éri a gyerekeit, hogyha bűnt követnek el. És igazából az ő részéről volt egy félelem, és nagyon fontos, hogy az imáinkat ne félelemből mondjuk. Csak attól félünk, hogy nagy betegek legyünk, és akkor azért imádkozunk, hogy nagy betegek legyünk, hanem adjunk hálát, hogy egészségesek vagyunk. De azért már akkor is hálát lehet adni, hogyha a tüneteink betegségre utalnak, fájdalmat élünk át. Akkor is megvallhatjuk, hogy meggyógyultunk az Úr Jézus sebeiben. Mert ez már megtörtént a kereszten.
Most meghallgatunk egy dalt, és utána innen folytatjuk a beszélgetést. Folytatódik az igeidő, a vendégünk Nagy József, a témánk pedig gyógyulás Isten igéje által. Hogyan lehetett volna, hogy Jobb helyesen csinálja, tehát nem félelemből, hanem mint egy jó apa, aki közben jár a gyermekeiért, és kegyelmet kér az Istentől?
Hát nyilván, hogy neki nehezebb volt, mert akkor még nem volt Szent Lélekkel való betöltekezés, még nem ismerte a Bibliát sem annyira, tehát ő egy nagyon rendkívüli ember volt, Jobb, nagyon nagy hite volt. Tehát lehet, hogy mi se tudtuk volna másot csinálni az ő helyébe, mert nem volt annyi ismerete neki még a Bibliából, de neki egy jó szíve volt az Úr felé. És mondta is Isten, hogy látta-e az én szolgámat Jobbot, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Tehát ő magához képest a legjobbat csinálta, hogy tudta, de a gyerekei miatt aggódott, és félt, hogy nagy valami rosszat csináljanak. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők is a gyerekeikért ne aggódjanak, vagy féljenek, hanem hitben hordozzák őket. Tehát, hogy hálát adok, Uram, értük, és köszönöm, hogy megőrződ őket a gonosztól, tehát hitáltal megvallani, és nem attól való félelem, nem a félelem kell, hogy motiválja a szent cselekedeteinket, hanem a hit. Nem attól való félelemből kell imádkozni, nagy betegek legyünk, nagy átok jöjjön ránk, nagy valami rosszat csináljunk, hanem az Isten egy jó apa, és ő vele jó beszélgetni, és jó kommunikálni, és jó vele közösségbe lenni, és nagyon-nagyon hálásak lehetünk, hogy Jézus már mindent elrendezett a kereszten, ami szabadulásunkat illeti.
Van ilyen egyébként, előfordul ma is, hogy mint Jób esetében, hogy valakit az ördög kikér az Úrtól, hogy megpróbálja, és hogyha van ilyen, akkor ez mennyire gyakori?
Hát ezt igazából nem lehet megállapítani, mert ez a szellemvilágban történik, hanem csak a tüneteket lehet látni. A Bibliából tudjuk, hogy például az apostolokat is kikérte az ördög, de Jézus imádkozott értük, hogy a hitük ne fogyatkozzon el. Úgy gondolom, hogy most már azért nem tud úgy bemenni az ördög az Isten elé, mert már le lett vetve a mennyből, tehát a második égben tevékenykedik, de azért az még hátra van, hogy onnan is levettessék, és teljesen ki legyen iktatva az emberek életéből, az majd a messiási királyságban fog megtörténni. Addig még van harcunk az ellen, aki állandóan károsztatja az atyafiakat, vádolja. De mivel Jézus már legyőzte őt, ezért nincs jogalapja arra, hogy olyan dolgokat csináljon, amit régebben meg tudott csinálni. A hívők, hogyha élnek a hitükkel és a jogaikkal, akkor az ördög nem tudja őket úgy meggyötörni.
Egy másik jellegű kérdés, hogy a gyülekezetnek a szellemi állapota befolyásolja a hívőknek az állapotát. Hogyha például átkozzák a gyülekezetet, az hatással lehet-e az egyéneknek az egészségére?
Hát egy testnek vagyunk a tagjai, tehát hogyha, ahogy mondja Pál apostol, hogyha szenved egy tag, vele együtt szenved a többi, mint ha dicsőségbe részesedik egy tag, vele együtt örül a többi, mind. Tehát hogyha az emberi testre rágondolunk, hogyha valaki véletlenül megszúrja az ujját valamivel, vagy rájt valamit a lábára, akkor az egész testének rosszul esik az, de egy adott ponton éri a konkrét sérelem. Sőt, tehát van, hogy az egész testre kiható rossz hatást tud például egy fertőzés okozni, amit egy adott sérülés nincs rendesen ellátva, vagy fertőzés lép fel. Tehát egy kicsi probléma is tud az egész testre kihatni. De nem csak a külső dolgok, hanem például a keresztények is. Például a Tesszalonika levélben azt mondja Pál apostol, hogy kérünk titeket, hogy úgy járjatok, ahogy tőlünk láttátok, hogy kell forgulódni és Istennek tetszeni, és gyarapodjatok, mert tudjátok, milyen parancsolatot adott nektek az Úr Jézus által, mert az az Isten akarati szenté lételetek. Magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Mindenitek szentségben, tisztességben tudja bírni maga edényét. Nem a kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyafiát. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk nektek, és bizonságot tettünk. Tehát itt nem csak, hogy külső nyomás tud gyülekezetre hatásra, hanem egy belső nyomás is. Ha például valaki nem Biblia szerint él, nem válaszza el magát a szexuális bűnöktől, és otthonába szexuális bűnöket követ el, azt mondja, az igazi, aki paráználkodik, a maga test ellen vétkezik. De nem csak a saját biológiai test ellen vétkezik, hanem hogyha úgy jön be a gyülekezetbe, hogy ilyeneket csinál, és nem tér meg belőle, akkor megkárosítja a testvérét is, aki mellette meg dicséri az Urat, és nem tudja, hogy mitől jön a szellemi nyomás rá. Tehát belülről is tudunk egymásra nyomást helyezni, és a szexuális bűnök azok nagyon gyakran betegségeket is okoznak az emberek testében. Egy testi élvezetet keresnek, de közben a testük ellen vétkeznek, és sok szenvedést szereznek maguknak. Tehát a gyógyuláshoz az is hozzátartozik, hogy olyan életmódot éljünk, amivel magunkat se károsítjuk, meg másokat se. De kívülről, amikor megjön nyomás, teher, akkor meg arra kell odafigyelni, hogy az ember akkor is az Úr elé menjen, és ne egy önjutalmazást keressen magának, ne egy belemeneküljön valami olyan dologba, ami örömeket okoz neki, de nem az Úr által, vagy nem legális módon. Tehát amikor nagy teher jön kívülről, akkor az egységre nagyon fontos összpontosítani, egy szívvel, lélekkel imádkozni, és akkor az Úr áttöri ezeket az akadályokat, és mi helyezzük majd az ördögöt nyomás alá, nem ő minket.
Így van. Most muzsikálunk egy kicsit, és utána innen folytatjuk. Folytatjuk az igeidőt, a vendégünk Nagy József, a témánk pedig a gyógyulás az Isten igéje által. Mennyire fontos például az egészséges életmód ma a világban, nagyon nagy hangsúlyt tesznek rá, különböző étrendek, diéták. Egy kereszténynek az életében ezek mennyire kell, hogy fontos szerepet játszanak?
Mivel emberi testben élünk, keresztényként is, és a testünk az ebben a világban mozog, ezért, és a mi szellemünknek, lelkünknek a hordozó edénye, ezért oda kell figyelnünk arra is, hogy a hordozó edényünk jól működjön. És nagyon sok betegség például rossz táplálkozásból fakad, vagy mozgáshiányból, vagy sok idegeskedésből, félelemből, vagy rendezetlen kapcsolatokból. Tehát oda kell figyelni arra is, hogy az ember lehetőleg úgy éljen, hogy a teste is megkapja azt, amire szüksége van. És szüksége van a testnek mozgásra is, mert régen ugye nem ilyen urbanizáltak voltak az emberek, hogy kocsival közlekedtek, meg bementek a boltba, és akkor mindent megvettek, hanem kellett szántaniuk, vetniük, aratniuk. Tehát ahhoz, hogy a létfönntartásukat tudják biztosítani, fizikai mozgást kellett végezniük, vízért menni, hordani. Tehát egy csomót mozogtak ahhoz, hogy élni tudjanak, és ledolgozták a dolgokat. És a mai ember pedig kocsival megy, vagy tömegközlekedéssel, a számítógép előtt ülnek sokan, vagy a íróasztal mögött, és a mozgás az kevesebb, étvágy az nagyobb, és akkor itt az ember el tudja veszíteni az egészségét, hogyha nem figyel oda.
Gyakran ugye azért keresztényektől is hallani, hogy Pál is mondta, hogy hát a testedzés kevés haszonnal jár.
De az eredetiben nem az van, hanem az, hogy ideig való haszna van. Tehát jelen korszakra való haszna van.
Ez így más azért.
Igen. Tehát a jelen korszakban igenis fontos a testgyakorlás is. Mert, és most magamnak is mondom, mert én is mindig van, hogy eldöntöm, hogy csinálom, aztán van, hogy sok munkaszolgálat miatt az ember elhanyagolja, és ha bölcs az ember, akkor a legjobb, ha nem is hagyja abba, hanem folyamatosan csinálja. Mert a elkezdés mindig nehezebb, mint ha folyamatosan csinálja az ember.
Egy idő után szokássá válik, és akkor a szervezet már könnyebben
kezdődik ki újra. De viszont nem az Úrba hiszünk, mint gyógyítóba, de azért olyan életmódot élünk, amivel bölcsen tudjuk a testünket használni, akkor a betegség is nehezebben éri utol az embert.
Egy következő kérdés, hogyha valaki súlyos betegségbe esik, akkor hogyan tud segítséget kérni, például imát a kórházban, hogyha nem ismer senkit? Van-e esetleg ilyen szolgálat a gyülekezetben?
Igen, hát akkor fontos betelefonálni a gyülekezetbe, és akkor ott jelezni, hogy szeretne imát kérni. És akkor a diszpécserek szoktak szólni a lelkészeknek, és akkor megadják annak a betegnek a elérhetőségét, és akkor, vagy ha nincs magánál, akkor bemegyünk úgy is, hogy valamelyik hozzátartozóval leegyeztetjük, és akkor oda megyünk imádkozni, mert megvan írva, hogyha valaki beteg köztetek, hívja maga az a gyülekezet véneit, és imádkozás által megkenvénő olajjal az Úr meggyógyítja a beteget, a bűnkövetettel megbocsájtatik neki. Tehát az egy fontos szolgálat, a betegek meglátogatása és imádkozás értük.
Az, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, ez a betegre, vagy a betegért imádkozóra vonatkozik? Tehát kinek az imája fontos egy ilyen esetben?
Hát mind a kettőnek. De van olyan, amikor a beteg nem tud imádkozni, mondjuk kómában van, akkor csak az imádkozónak a hite marad. Hát például, amikor Jézus elé logatták a gutaütött beteget, akkor látván azoknak hitét mondta, hogy megbocsájtattak a te bűneid, és utána pedig mondtanék, hogy keljen föl és gyógyuljon meg. Tehát mindenképp kell a hit, annak is, aki imádkozik, és hogyha akiért imádkoznak, az van olyan állapotban, hogy tudjon hinni, akkor az ő hite is jó, hogyha működik mind a kettőnek a hite. Csak gyakran van, hogy amikor például megyünk így betegért imádkozni, hogy föl kell építeni a betegnek a hitét, pláne hogyha gyógyíthatatlan betegséggel küszködik, mert gyakran van, hogy a tünetekre néznek, és az orvosi leletekre, és szinte már gondolatba végigjátszódik rajtuk, hogy ebből nem nagyon lehet kijönni, ebből a betegségből. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember szinte erőt vegyen a gondolatain, és azokat a gondolatokat, amik a hitetlenséget erősítik, a bajtól való félelmet, a haláltól való félelmet, orvosi kezelésektől való félelmet, ezeket le kell rombolni az embernek az elméjébe, a magáéba is, meg sokszor, ha ő nem tudja egyedül, akkor aki szolgál felé, annak is kell segíteni, hogy túlbillenjen a aggodalmon, a félelmen, a rettegésen, és tudjon Istenben bízni. Ilyenkor jó sokat igét hallgatni, gyógyulásról szóló igéket, gyógyulásról szóló könyveket olvasni, és teljesen abba bízni, amit Isten mond. Nem abban, amit mi érzünk, vagy amit átélünk.
Meg gyakran a kórháznak a légköre is hozzájárul a félelmeknek, illetve a negatív életérzéseknek az erősödéséhez.
Hát igen, és ott sok negatív beszédet hallhat az ember, akik oda bemennek, de az a jó, hogyha a hívők tudják inkább a betegtársaikat is hitbe erősíteni. És ha látják a többi betegek, hogy aki Krisztusban van, és úgy megy át ilyen próbatételen, és a hitét gyakorolja az Úrba, akkor ők is segítségül fogják hívni az Urat, és nagyon gyakran van, hogy egész korterem megtér Jézushoz. Én már többször előfordult velem, hogy egy beteghez mentem be imádkozni, aztán 4 vagy 5 is megtért, mire kijöttem. Mert amikor látták, hogy milyen hittel imádkozunk egy betegér, akkor a többiek is főbátorodtak, hogy ők is szeretnének imát kérni. Sőt, volt olyan, az előbb meggyógyult, aki akkor tért meg, mint az, akiért imádkoztunk eredetileg.
Azta. Legutóbb, amikor kórházba kerültem, akkor adódott lehetőség bizonyságot tenni, és nagyon jól sikerült, mert kiderült, hogy a hölgy, akivel beszélgetésben legyettem, nézi a Vidám Vasárnapot, és egyrészt neki sikerült bizonyságot tenni, másrészt elmondta, hogy a lányáik mennyire szeretnének kisbabát. És akkor jó volt bátorítani, hogy kérjenek imát, bízzanak az Úrban. Tehát jól alakult a helyzet.
Igen, a kórházban kiszolgáltatottak az emberek, pláne a magyar egészségügyben ez fokozottan igaz, és szinte csak Istenbe tudnak bízni, hogy megsegítse őket, mert még a műtétre is nagyon sokat kell várni sokszor, és fontos, hogy bátorítást kapjanak, hitet kapjanak, hogy az Úr velük van, nem hagyja el őket, és aki például egy nyomorult helyzetbe levő ember felé szolgál, akkor az nem magával van elfoglalva, hanem a másikkal. És a 41-es Zsoltárban mondja az ige, hogy boldog, aki a nyomorultra gondol a szükség idején, nem hagyja el ezt az Úr, hanem meggyógyítja őt bármilyen is az ő beteg ágya. Tehát, hogyha például valaki keresztény létére bekerül kórházba, mert beteg, és nem a saját magával van elfoglalva, hanem másoknak is hirdeti az evangéliumot és az Úrnak a szeretetét, akkor van, hogy közben az Úr őt is meg fogja szabadítani, mert a másik felé elkezdett gondolni, a másik nyomorultra rágondolt és segített neki. Ilyet is tapasztaltam többet, hogy aközben gyógyult meg testvér, miközben másnak segített a hitét megtalálni.
Na akkor a következő kérdés, hogy mi volt a titka az Azusa utcai gyógyulásoknak? Hogyan lehetett az, hogy mindenki meggyógyult, aki ott volt?
Hát úgy, hogy olyan erős volt a Szent Szellemnek a kenete, hogy ott mindenki meggyógyult, aki ott volt. De ilyen Jézus szolgálatában is volt, hogy Jézus szolgálatában csak ilyen volt, hogy mindenki meggyógyult. olyan nem volt, hogy valaki nem gyógyult volna meg, de mi is azért imádkozunk, hogy ne csak egyes vélet, ne csak ritkán történjenek ilyen események a gyülekezetünkbe se, hogy meggyógyul valaki, hanem olyan erős kenet áradjon ki, hogy mindenki meggyógyuljon. De ez nem mindig a szolgálótól függ, hanem van, hogy a közegtől is függ. Tehát például Jézus Názáretben, ugyanaz a Jézus, aki Kafarnaumban nagyon sokat meggyógyított, Názáretben csak néhány kisebb beteget tudott meggyógyítani, pedig ugyanaz a Isten fia volt, ugyanazzal a mennyei erővel kenettel, csak máshogy viszonyultak hozzá. A názáretiek úgy nézték, mint Józsefnek és Máriának a fia, hogy honnan vannak ennél ezek, és nem tudtak Isten fiaként nézni rá. És ez lecsökkentette a hitüknek a szárnyalását, és Isten hitáltal tud cselekedni. Amikor kritizálás van, és ellenszegülés, akkor nem tud a hitszelleme fölszabadulni. De amikor fölszabadul a hitszelleme, akkor az úgy ilyen szélvihar szerint át tud törni akadályokat, és csoda, sok-sok csoda fog tudni történni. Tehát az is kell, hogy egy szívvel lélekkel legyenek, hogy az Úrra nézzenek, hogy várják az Urat, hogy akkor higgyék is, hogy az Úr cselekedni fog. Tehát én hiszem, hogy ennek a nagy tömeges gyógyulásoknak az ideje előttünk áll mégis. Az Úr nagy bizonságot fog tenni a saját beszéde mellett.
Hallgassunk meg egy dalt, és utána folytatjuk. Folytatjuk az igeidőt a vendégünk, Nagy József, a mai témánk pedig gyógyulás az Isten igéje által. Sándor pásztor is tegnap említette, hogy amikor Jairusnak a lánya meghalt, akkor egyedül a vérfolyásos asszony tudta úgy hittel megérinteni a mestert, hogy ő gyógyulást szerzett, hiszen, de holott viszont nagyon sokan hozzáértek Jézushoz.
Hát igen, mert ugye itt a Jairus úgy kezdődik a történet, hogy leborult Jézus előtt, és ő a zsinagóga fő volt, az ő részéről ez egy nagy hit volt, hogy leborult Jézus előtt, mert Istenként imádta őt a leborulása által, és kérte, hogy jöjjön Jézus, mert a lánya halálán van, hogy kézretevéssel imádkozzon a leányért, hogy meggyógyuljon. És Jézus egyből azt mondta, hogy megyek. Tehát nem azt mondta, hogy majd valamikor, hanem most azonnal elindult, amikor kérték őt. Ezért mi is bátran boruljunk le Jézus elé, és hívjuk őt, amikor szükségünk van, vagy a családtagjainknak is. És Jézus, ahogy ment, közben ez egy ilyen epizód volt, hogy a vérfolyásos asszony, miközben ment Jézus a Jairus lányáért imádkozni, kézrátevéssel, hogy megáldja, közben leborult előtte, közben oda ment hátulról a vérfolyásos asszony, és az pedig már 12 év óta beteg volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát elköltötte a gyógyulására, de mégiscsak rosszabbul lett. És ez nagy hitet kell gyakorolni, pláne aki hosszabb évek óta benne van egy betegségbe, és még a pénze is elfogyott közbe, meg még szenved is szegény ember, akkor nagyon kell hinni, hogy most nem egy újabb csalódás fogja érni, amikor oda megy Jézushoz, hanem azt mondta, hogy ha a ruhája szélét megérintem, meggyógyulok. Tehát ő nagyon nagy hitet gyakorolt, és ki is mondta a hitét. Tehát nem a panaszait mondtak, hogy mennyit költöttem eddig orvosra, meg milyen szenvedéseim voltak, nem arról beszélt, hanem arról, hogy megérintem, és meggyógyulok. És meg is érintette, és meg is gyógyult. Tehát, és nem csak a fizikai érintés önmagába hozta létre a gyógyulást, mert hisz mások is megérintették, akik nem gyógyultak meg. De viszont ő hittel érintette meg. Kimondta, hogy meg fogok gyógyulni. Nem arra nézett, hogy egy 12 évig mennyit szenvedett, és minden pénze elfogyott, hanem arra nézett, hogy most van az én órám. Itt van Jézus Isten fia, én megérintem, és meggyógyulok. Mert vérfolyásos volt, ezért nem mehetett volna a tömegbe, mert a többiek rituálisan tisztátalanná lettek azért, hogy hozzájuk ért, és ezért nem mert Jézushoz kérni imát, mert Jézus a törvényt betöltötte, a kért volna tőle imát, és vérfolyásos tudja Jézus, akkor nem érintette volna meg. Viszont így, hogy ő megérintette saját hitéből, igazság szerint lopott a csodát Jézustól. És utána, és jobban bízott Jézusban, meg a gyógyító erejében, Mert félt tőle, hogy utána meg nem merte megmondani, hogy ki volt az Jézus, pedig egyből észrevette, hogy erő árad ki belőle. És ezért kérdezte, hogy kicsoda érintett engem. És Jézus azt látja a gyülekezetbe is, hogy ki milyen szívvel jön, ki hogy érinti meg őt, és hogy csak úgy valakik megszokásból megy, vagy közömbösségből, vagy csak úgy rutinból, akkor az hozzáér Jézushoz, de száma nem tud profitálni abból az érintésből. De hogyha ez az asszonyhoz hasonlóan a megérintem is meggyógyulok, hittel megy, akkor Jézusból kihúzza a gyógyító erőt, energiát. Tehát Jézus a tudatával nem tudta, hogy ki érintette meg, de annyira benne van a Isten szellemének az ereje, olyan sűrű kenet erő van Jézusban, hogyha valaki hittel megérinti, és szellemben összekapcsolódik Jézusra, nem csak darabra fizikailag, hanem szellemben, akkor kijön a gyógyító kenet Jézusból, és ráárad arra, aki megérinti hittel. És igazából ezután már Jézusnak mindig tanítványokat kellett segítségül hívni, hogy a tömeget távol tartsák tőle, mert ezután az eset után már az emberek rájöttek, hogy csak hozzáérnek, akkor is meggyógyulnak. Nem kell kérni, hogy imádkozzon értük. Úgyis meggyógyulnak, ha nem kérik, hogy imádkozzon, csak hozzáérnek hittel. És nekünk is ilyen hittel kell menni. És utána Jézus pedig ment a Jairushoz tovább, és mondták a rokonai Jairusnak, hogy ne fárazd a mestert, meghalt a lányod. És akkor Jézus egyből, hogy ezt meghallotta, azt mondta neki, ne félj, csak higgy, nem halt meg, csak alszik. És akkor maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, tehát nem az összes tanítvánnyal ment, hanem csak ezzel a hárommal. És amikor odaértek a házhoz, akkor látta sok siránkozót, jajgatót és az űrzavart. Általában ez van, amikor meghal valaki, akkor az emberek nagyon sajnálják, sírnak, és jajgatnak, és zűrzavar van, és Jézus pedig mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. És akkor meg kinevették Jézust, hogy hát ők tudják, hogy meghalt. De Jézus meg tudta, hogy föl fogja őt támasztani, ő nem késik el. És ezért is nyugtatta meg a Jairust, hogy ne félj, csak higgy, nem halt meg, csak alszik. Mert ő tudta, hogy föl fogja támasztani, és oda ment, és megfogta a gyereknek a kezét, és imádkozott, hogy Talita Kumi, lánka, kelj föl, és föl is kell, dicsőség Istennek. És nekünk olyannak kell lenni, mint a Jakab, meg a János, meg a Péter, ők nekik nagyon bátor hitük volt. Ők mertek a körülményektől függetlenül teljesen Jézusban bízni. És nagyon bátor hitük volt. Péter például ment a vizen, amikor Jézusnak mondta, hogy te vagy, akkor mondta, hogy hozzád menjek a viharba. És a János is, meg a Jakab is nagyon tüzesen szerették Jézust. Például amikor a szamariak nem akarták megengedni, hogy ott megszálljon Jézus, akkor kérdezték, hogy akarod, hogy tüzet hozzunk le az égből, mint Illés. Tehát, de mondta neki Jézus, nem tudjátok, milyen szellem van bennetek, de jobb az, amikor valakit vissza kell fogni egy kicsit a lendületből, mint hogy úgy kell lögdösni, hogy csináljon már valamit. És látszik, hogy Jézus ezeket vitte magával, akik mertek bátran hinni.
Na most az a helyzet, hogy már nem sok adás időnk maradt, ezért arra kérnélek, hogy oszd meg elünk néhány bizonságot, és a jövő csütörtök igeidőt akkor a bizonságokra szánnánk. Azt gondoljuk, hogy nagyon építő lenne mindenki számára hallgatni ilyen jó történeteket, hogy erősödjön mindenkinek a hite.
Most kettő friss bizonságot mondanék, amely egyik egy hónapja történt, egy SMS-t fogok felolvasni, és a másik pedig az múlt hét vasárnap történt Münchenbe. Az első egy debreceni testvérnek a bizonsága, amikor karácsony előtt ott szolgáltam, akkor ez a testvér így ír, hogy azért írok, mert szeretném elmondani, hogy 2015 novemberében motorbalesetben eltört három kéz középcsontom. Kéz specialista megműtötte a bal kezemet, amivel írok is. A műtét sikeres volt. De a csontok összeforrásakor kialakult egy csontkinövés a csuklomnál, ami korlátozta a kezem forgatását, és szúró fájdalmakat okozott. Mondtam a feleségemnek, hogy vissza kell mennem az orvoshoz, mert ez már nem tartható tovább. Amikor itt voltál Debrecenben, akkor imádkoztál a betegekért, és bár személyesen nem mentem ki imádkérni, de dicsőség az Úrnak, eltűnt a csontkinövés. Teljesen meggyógyult a kezem. Tudom teljesen jól fájdalommentesen használni, mozgatni a csuklomot. Hála az Úrnak, csoda történt a kezemben. Köszönöm az imát. Tehát ez például most történt egy hónapja egy testvérrel, akinek csontkinövés volt balesetből fakadóan a kezében. És egy másik bizonság, ami pedig Münchenben történt múlt hét vasárnap, tehát ez egy 3-4 napja. Itt pedig azt írja a testvér, hogy kedves József, voltunk ma személyzeten a fiúkkal a kontrollon, és azt mondta a doktornő, hogy 100%-os lett a fiúk szeme. A doktornő is meg volt lepődve, mert nemrég még Kornélnak 30, Rafaelnek 70%-os volt a szeme. Nincs szükség szemtapaszra, és jelenállás szerint műtétre se. Hálásan köszönjük az imát. Tehát a szemtengely ferdülésüket gyógyította meg az Úr ezeknek a fiatal embereknek. Jézus ma is gyógyít. És te is higgyél az Úrban, aki hallgatod a rádiót, és most imádkozunk is, hogy akár a influenza támadott meg, akár más betegség, a Szent Szellem megérintse a te testedet, és kivegye belőled a betegségeket. Mennyei Atyánk, köszönjük háladással, hogy a te fiadat, Jézus Krisztust elküldted a mennyből, és ő kifizette értünk a váltságdíjat. Köszönjük, Úr Jézus, a te véredet, amely által megváltottál, megmostál, megtisztítottál. Köszönjük, Urunk, hogy a te sebeidben van a mi gyógyulásunk, és a mi békességünk büntetése is te rajtad volt, Úr Jézus. Köszönjük, hogy a testvéreknek a teste a Szentléleknek a temploma, és nincs joga a betegségnek, az ördögnek, hogy rombolja, pusztítsa, akadályozza a jó működését a testünknek. Kérünk téged, kedves Szentlélek, érintsd meg azokat a testvéreket és rádióhallgatókat, akik most hallgatják a te igédet, az igeidőt, és most a te időd is eljött, hogy az Isten igéje behújjon a te szívedbe, és elvegye a gyógyulás, a gyógyító kenet, a betegséget a te testedből, és kérünk téged, Úr Jézus, a te nevedben gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg őket, és add meg, Uram, hogy az ő gyógyulásukat, a dicsőségedet hirdesse. A Jézus nevében. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönjük, és akkor folytatjuk a jövő héten.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.